Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
Politikáról fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok! Ceglédi Zoltán vagyok. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Nagy Teodóra nevében is. Az elmúlt hetekben bujócskát játszottunk a közéleti témákkal. Nem véletlenül nem akartam hozzájárulni ahhoz, amit előttem és utánam is folyamatosan kapnak a nyilvánosságban. Ma ez egy picikét másképp lesz. Ráfordulunk arra, ami velünk történt április 3-án, előtte és utána, illetve még kívánatos lenne. Nem egy szokásos, vagy nem ezügyben magát sokat exponáló vendégem van, de úgy gondoltam, hogy sokkal érdemesebb vele beszélgetni, mint mondjuk egy politikussal, el is fogom árulni majd, hogy miért. A mai vendégem Litkai Gergely, kollégám vagy főnököm, attól függ, honnan
nézzük. Inkább kollega.
Igen, köszönöm szépen. Szóval köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, Litkai Gergely, aki jogász, humorista, író, meg egy csomó minden még, amit majd ki fogunk deríteni a műsor közben. És elmondom, hogy miért jutottam arra, hogy Gergővel beszélgessünk a politikáról. Következő alap élménye van az elmúlt hónapokból, évekből. Van a mi Duma Aktuál nevű közös produkciónk, én ott ülök dr. Litkai Gergely és dr. Kovács András Péter között, akik tőlem eltérően nem csak jogi diplomával rendelkeznek, de azzal a tudással is, ami egyetemi embernek szükséges, vagy lehetséges. És az az alapélményem, hogy elmegyünk vicces előadásokat tartani, és ez a két csodálatos agyú ember, ez hoz ilyen tucatnyi szlájdból álló prezentációkat arról, hogy akkor mi van a sargentini jelentésben, mert ők akkor már olvasták eredetiben, hogy az ne a fordítás fordítása legyen, amit a magyar sajtóból megismerünk, hogy akkor az úgynevezett rabszolgatörvény kontextusba helyezik és elemzik megint csak jogászként olyasmit, amit mondjuk egy ellenzéki frakció szakértője nem nagyon szokott, és általában is roppant összetett problémákat próbálnak megvilágítani, a tetejében mindezt viccesen. Na most ehhez képest azt tapasztalom, hogy a parlamentben Jakab Péter krumplit lóbál, ficsúrról, meg bajszokról kiabál, és hogy nagyon-nagyon messze van attól, amit én egyébként a magam, talán nem túlzás ilyesmit állítani, magam értelmiségi módján elvárnék a politikától, azt az üzenetet, vagy azt a mélységet nem ott kapom meg, hanem sokszor inkább a mi közös produkcióinkban. Úgyhogy azt kértem Gergőtől, hogy erről beszélgessünk egy kicsit, a politika jelenéről, valóságáról és a kívánatos politikáról. Van is ehhez egy leírásod, vagy jelzőt, hogy szerinted Magyarország ma olyan kellemetlen ország, de hogy mit értesz ez alatt? Ez érdekel elsősorban.
A kellemetlen alatt azt értem, hogy hiába van valaki hatalmon, vagy van ellenzékben, nem érzi jól magát igazán. Tehát nincs egy olyan komfortérzete, nincs egy olyan biztonságérzete, hogy a keretek között, amiket az egyik leépített, a másik pedig elfogad, biztonságosan tudná művelni a szakmáját. Ezt azért érzem, mert a mostani hatalomnak a logikája, hogy ez a nagyon erős megosztás, polarizáció, érzelmi alapú politizálás, aminek két következménye van, egyrészt egy nagyon szilárd, jól kiszámítható bázis, másrészt egy nagyon jól szilárd, kiszámítható gyűlölet, ami igazán szerintem nyilván hosszú távon is jó lehet annak, aki kormányoz és egy nagyobb tömböt képvisel, hiszen ez a másikat abban a szerepbe kényszeríti állandóan, hogy mintha mi lennénk, tehát ilyen kis mókamikik legyenek, akik krumplit visznek, meg valamiféle ilyen értelmetlen cselekvéssel, vagy egyfajta ilyen düsami hozzáállással, hogy akkor oda viszem a kis piszoárt, és akkor ez is művészet. Próbálják magukra irányítani a figyelmet, hiszen ők úgy számolnak, hogy az ő médiájuk sokkal kisebb, mintha ilyen Facebook influencerek, vagy Instagram influencerek lennének, hogy hú, nekünk a viralitás az egyetlen eszközünk arról, hogy eljussunk bárhova. És nyilván, hogyha én, mint ellenzéki arról beszélek, hogy ez X nem egyenlő Y, vagy ezek a számok nagyon rosszak, vagy ez az irány, amit benne haladunk, az nem megfelelő, azzal nem jutok el annyi emberhez, amennyi az én számításaim szerint ahhoz kell, hogy majd később hatalomra jussak. Ennek viszont szerintem az az eredménye, hogy a politikusokat most már sokkal kevésbé fogadják el, főleg az ellenzéki oldalon hitelesnek, tehát még engem is hitelesebbnek fogadnak el, például te is egy bizonyos kérdésben, mert én utána járok, és én vállalom, hogy lehet, hogy lesz egy kis népszerűtlen rész, amíg ismertetem, de utána lesz egy kis vicc is. De az ellenzéknél sokszor azt érzem, hogy itt a vicc a lényeg. Tehát mintha egy óriási, rossz humorú, kétfarkú kutyapártot nézni.
De ez nem jött be nekik. Tehát, hogy miközben volt egy ilyen nekihúzakodás, hogy akkor nagyot kell mondani, meg színes háttér előtt fehér betűkkel kiabálni, meg viccesnek tűnni, de hát azért most verték meg őket a legjobban, akkor ez nem működik.
Én szerintem ez nem működik. Ez nem beszélhetünk állandóan a vetélytársunkról. Tehát, mint egy randin, ha én összejövök egy lányjal, akkor állandóan az előző pasiáról beszélnék, hogy hát én hozzá képest, hát én sokkal jobban sakkozom, vagy teniszben, hát a Lacihoz képest, a Laci, figyú, az nevetséges. Tehát a lány valószínűleg azért akar velem járni, mert én érdeklem, nem az, hogy én mit gondolok Laciról, akiről vagy akar szakítani, vagy még fűzi hozzá valami, és inkább vele alkotna egy párt, és erre szerintem nem jó ötlet emlékeztetni. És itt is ezt érzem, hogy mindenki a másikról beszélt nagyon sokat. Egyik egy ilyen fenyegető veszélyként jelölve meg őket, a másik pedig gyakorlatilag hókuszpókként. Tehát Orbán Viktor sikerült már Soros Györgyi gonoszságra fölnöveszteni, de ez nagyon kevés volt ahhoz, hogy bárki is gondoljon erről bármit. Plusz szerintem még ezen még egyet tudott csavarni az ellenzék, hogy olyan dolgokat tulajdonított a saját szavazóinak, vagy akár a fideszes szavazóknak, amiket szerintem sokszor maguk se gondoltak. Mondok egy példát, volt ez a plakát, hogy azért támadják, mert nem tűri a lopást. Ugye, amikor elindult a miniszterelnöki...
Márki-Zay
Pétert, ugye, ezért támadja. És szerintem sokan még nem is tudták, hogy támadják egyáltalán Márki-Zay Pétert, de már erre valaki fölhívta a figyelmet, hogy őt ezért támadják. Ez tényleg... hogy védekezés a legjobb támadás, ilyen nincs. Tehát ez a mondás nem létezik, hanem támadás a legjobb védekezés. Tehát, hogy én rögtön egy reakcióval kezdek mindenre, az szerintem se kommunikációs szempontból, se a tetrekészség szempontjából nem a legjobb megközelítés.
Mire emlékszel egyébként ebből a kampányból? Milyen plakátokra?
A plakátokból megint ez volt, hogy a másikat gyalázzuk. Ez szokta volt, de hogy mintha a Katona József Színház plakátjain az lenne kitéve, hogy tudta, hogy a Madácsban minden előadás szar. Tehát így nem hiszem, hogy népszerűbbek lennénk, de mert az egy viszonylag szerencsére intellektuális közeg még mindig a színházi élet, de ehhez képest egy kampányban ez, hogy egymás plakátjain, tehát egy fideszes plakáton gyakorlatilag az ellenzéket látjuk, az ellenzéki plakátokon pedig a Fidesz, szerintem ez nem normális. Tehát ez a fajta személyeskedés, ez nem csak azért veszélyes, mert nem konstruktív, nem informatív, hanem egy érzelmi alapú politizálás, hanem nagyon rossz példát mutat. Tehát mi emberek, és ez nem csak magyarok, bárki, nagyon példakövetőek vagyunk. Tehát nagyon-nagyon fontosak számunkra a minták, és egy kampány, amire akár egyik oldal, ami aránytalanul sokat költ, akár a másik oldal, ami nem olyan sokat, de szemmel látható összeget költ, befolyásolja a viselkedésünket. Tehát nem konstruktívak leszünk, nem meg akarjuk oldani a problémákat, hanem elhisszük azt, hogyha az érzelmeinket kifejezzük, azzal eljutottunk a probléma legmélyére, ameddig egy magyar ember juthat. Tehát átláttuk, tudjuk, hogy az Orbán Viktor gonosz, és ennyi. Tehát még annyit hozzá tudunk tenni, hogyha elkötelezettebb szavazói vagyunk az egyik vagy a másik oldalnak, akkor gyűlöljük is ezért egy kicsit. De hogy mit csinálnénk másként? Ugye, mert a gyűlölet az nagyon egy ilyen csőlátást eredményez az embernek, hogy mit csinálnék másként, mit csinálnék a saját életemben. Tehát ezzel nem csak azt érjük el, hogy az egész politika lesz ilyen, hanem az emberek az életükben is egyre inkább kevésbé lesznek hajlamosak arra, hogy megoldják a saját problémáikat, mert megvan, aki hibás érte, megvan, aki tehet róla. És nyilván ez egy sokszor igaz dolog, de amit Orbán Viktor is mindig szokott mondani, hogy mi magyarok, milyen kreatívak, meg milyen ügyesek, meg milyen milyen fineszesek, meg milyen ugye okosba megoldósak vagyunk, ezt a képességünket is veszítjük el folyamatosan azzal, hogy egy abszolút érzelmi alapú, beszűkült életet élünk.
Bíráltad az ellenzéket annak kapcsán, hogy ilyen kampányt vitt? Milyen volt a Fidesz kampánya?
Ugyanez volt, gyakorlatilag több pénzből, és én nekem ez a miniferi, meg ilyenek, tehát ez már szerintem párszor említést tettem, hogy semmi értelme nem volt. Tehát ez van ez a hosszú gekparti teóriám, hogy amikor sokáig ötletelünk egymásra, és a végén egy nagyot nevetünk, akkor általában azért nevetünk, mert végighallgattuk ez az ötletelés. Nekem ez volt az érzésem, hogy itt valószínűleg volt egy 12 órás maratoni gekparti szívással, fújással, mindennel együtt, és akkor a végén kijött ez, hogy miniferi, érted, láttam te is a filmet, igen, láttam. És akkor ők nagyon nevettek rajta, nekünk pedig ugye csak az óriás plakát kampányra több mint 3 milliárdot költött a kormány, ezt kellett néznünk a YouTube prirollokról, mert nem is beszélve. Anélkül, hogy tudnák, hogy ennek mi is a jelentése, hogy ez hogy jutottuk el egy viszonylag közepesen ismert filmvégjátékig.
Van... Ugye kapott most egy megerősítést a kormánypárt, vagy a kormánypárti erő azáltal, hogy 2/3 nyertek, és ilyenkor mindenki megigazul, aki ennek a sikernek a környékén ott volt. Akár a miniferis is kampány is, hogy van olyan a Duma Színházban, hogy nem jó, hogy valamin nevetnek, hogy ez rossz a humoristának, vagy a produkciónak, hogy nem annak kéne viccesnek lenni, vagy nem olyan eszközökkel érte el?
Az emberek sokkal több mindenen hajlandóak nevetni, mint ami tényleg vicces. Tehát az emberek nagy része, vagy legalábbis egy része, ez mindig szoktam idézni ezt a felméréseket, hogy van egy ilyen 30-35% közötti sokaság, akiknek nincsen effektív humorérzéke. De ők is szeretnének néha nevetni. És ennek megvannak a maga fórumai, tehát amikor jelezzük, hogy itt nevetni kéne, akkor ők is... Jaj, de vicces, ugye körbenézünk, és látjuk, hogy mindenki nevetne, hogy én legyek a szerencsétlen. És ezt érzem itt is, hogy egy humoristánál a nevetés egy jó visszajelzés egy ideig. Egy idő után viszont azt érezzük, hogy hát azért nem mindenre ez a legjobb, hát mondjam, feedback vagy referencia, hogy hát nevettek rajta. Itt is ezt érzem a kampányon, hogy attól, hogy valaki ezt humorosnak gondolta, bár szerintem ez egy idő után egyre inkább csökkent. Tehát egy viccet 1 milliószor megnézni, az azért eléggé fárasztó, tehát szerintem a vígjátékokat az ember általában egyszer vagy kétszer nézi meg, és gondoljuk meg ezeket a prirollokat. Aki nem látta 100-szor vagy 150-szer, az egyszer se. Mint ha minden nap elmondanám neked ugyanazt a móriczkás viccet, vagy mint a Facebookon van, az a minden nap ugyanaz a Zámbó Jimmy kép. Tehát ezt éreztem, még egyszer valaki rám erőlteti, azt már meg fogom ütni.
Mi volt itt szerinted a valódi konfliktus a szereplők között? Tehát, hogy mind vitatkoztak egyáltalán kormánypárt és ellenzék a kampányban?
Igazán nem vitatkoztak semmin, és nem egy probléma központú kampány volt. A probléma központúságon én azt érzem, és ami egy kiút lehetne abból, amiben most itt vagyunk, hogy, és ez megint az oktatáshoz visz minket, ami nekem régi veszőparipám, hogyha az iskolában együttműködést, kooperációt és probléma központú gondolkodást tanítanánk, tehát hogy van valamilyen problémánk, azt meg kell oldani. Lehet ez egy matek feladat, ez egy informatikai programozási feladat, de arra nevelni a gyerekeket, hogy a kooperáció az nagyon fontos, tehát nem egy önző társadalmat csinálni, ami mindenünkre jellemző itt Magyarországot, tehát önzően élünk, önző a politikánk, önző a külpolitikánk, kevés bennünk a szolidaritás, nagyon rosszul működnek a közösségek, hogy legalábbis nagyon kevés közösség van ahhoz képest, ami mondjuk egy polgárosodottabb, vagy magát jobban szerető társadalomban. És emiatt ugye nagyon könnyű ilyen ordas eszméknek, vagy egyetlen bármilyen hülyeségnek megvezetni az embert, mert hogyha ilyen buborékokban gondolkodunk, akkor mindig előkerül ez a buborék kérdés, hogy én egy buborékban vagyok, és akkor ezért nem jutnak el hozzánk dolgok. De a civil társadalomnak pont ez a lényege, hogy én nagyon sok buborékban vagyok benne. Tehát hogy egyszerre vagyok fideszes, egyszerre vagyok hobbikertész, egyszerre vagyok erdész, egyszerre vagyok, nem tudom én, a Picasso kései rajzainak rajongója, vagy óragyűjtő, és mivel ezek a buborékokban nagyon sokféle ember van, tehát ugyanazok az elemek több halmazhoz tartoznak, ezért sokkal több az olyan interakcióm, amiből kivész ez a politikai élet. Tehát minél inkább polgárosodott egy társadalom, annál kevésbé lehet megvezetni. Mert annál több emberrel vagy kapcsolatban, beszélsz velük, látod őket, találkozol velük, nem vagy atomizálva, nem vagy elszigetelve, nem érzed azt, ami a másik tragédiája szerintem a magyar társadalomnak, hogy téged csak az állam tud megváltani. Tehát mintha egy ilyen nagy megváltó lenne, aki minden problémánkat, amit én nem tudok megoldani, majd ő megold. Ami nyilván egy ilyen kádárista, szocialista utóérzés is egyben, ugyanakkor meg mostanra ez teljesen elfogadottá vált, hogyha drágák a dolgok, akkor nem az a feladat a társadalomnak, hogy esetleg egy jobban működő, hatékonyabb gazdaságunk legyen, ahol nem gond ez, hogy mondjuk ennyire drága az üzemanyag, hanem az a feladatunk, hogy hát most mi nem élünk olyan jól, de csökkentik a farhát árát, meg csökkentik az üzemanyagét. Tehát én ezeket látom, mint ilyen nagy probléma, aminek nagyon-nagyon közös a gyökere, és hogy lehet ezen változtatni. Ugye mindig ez a kérdés, hogy ez az oktatáson kívül nagyon sok alternatívánk nincsen. Tehát ezt ott kell elkezdeni, mert ahogy a gyerekeket neveljük, amilyen fajta közösségi életre, munkavégzésre, értékekre, sokdimenziós civil létre neveljük, az elkezdi megváltoztatni a társadalmat. Én attól, az például én számomra teljesen hihetetlen volt mindig, hogy ez mondjuk szerintem most el se hangzott Orbán Viktor, hogy ő minden magyar miniszterelnök akar lenni, hogy ez mindig Biden elnök is, amikor megvan, hogy ő minden amerikainak akar a miniszterelnök, vagy elnöke lenni, Márki-Szay Péternél, és szerintem ez egy nagyon, hogy mindenki Magyarországa, egy ilyen polarizált társadalom, nem lehet felülről azt mondani, hogy na mostantól legyetek barátok, tehát hogy ez nem a nagy hadron ütköztető, hogy akkor közel nyomjuk őket, hátra lesz ebből valami boom, és majd megszeretik egymást. Ezt alulról építkezve kell elkezdeni, és a politika annyit tehet, hogyha a politika logikája ezt valahol is lehetővé fogja tenni Magyarországon, hogy ezt a fajta retorikát és ezt a fajta életre halára politizálást, ezt egy kicsit csökkenti vagy visszaveszi. Még egy, nem akarok nagyon hosszan beszélni, de hogy ezt azért gondolom fontosnak, mert egyre több olyan problémánk lesz, és ez történelmileg is szerintem egy olyan kor, amit csak együtt tudunk megoldani. Tehát amiből nyilván egy kritikus tömegre van szükség, vagy egy kritikus nagyságrendű sokaságra, aki ugyanazt szeretné, de ez a sokaság, amivel ezeket a problémákat meg lehet oldani, már túlmegy azon, amit a pártok kiszolgálnak, vagy a pártok alapján elegendőnek gondolhatnak, vagy a pártok támogatói alapján egy elegendőnek gondolhatnánk. És ez a nagy megosztó politika, ez ahhoz is vezet, hogy ezek a helyi szintű összefogások, vagy akár országos szintű összefogások ezeknek, ez gátjává válik, és egyfajta, amiből kiindultunk, kellemetlen országot szül.
Annyiban vitázni csak veled, hogy picit olyan, mintha azt gondolnád, hogy van egy jó megoldás. És szerintem én ebben inkább a politika logikáját osztom, hogy mindenre van legalább két vagy három érvényes válaszunk, és jó esetben a politikai viták arról szólnak, hogy van egy konzervatív, van egy szocialista, van egy liberális megoldásunk adott helyzetre, és a legjobb esetben is elfogadjuk azt, hogy ezek egyenrangúak, csak aktuális helyzetben egyiknek vagy másiknak lesz társadalmi többsége, támogatottsága ahhoz, hogy ez működjön, vagy akár ebből mondjuk kettőt koalícióra ítélnek, és a harmadik pedig ellenzékből oponálja ezt.
Ez abszolút egyetértek ezzel, tehát én nem gondolom, egy jó megoldás van. Sőt, nekem két kedvencem, én jogászként nagyon sokat foglalkoztam versenyjoggal, meg harcos környezetvédőként, tehát biodiverzitással, de ugyanez igaz az összes. Tehát a biodiverzitásnak az a lényeg, hogy a természetnek mindenre van nagyon sok jó megoldása, de amikor ezeket kiírtjuk, amikor fajokat elpusztítunk, akkor, hogyha változik a környezet, nem lesz, aki ehhez adaptálódjon, nem lesz, aki jó lesz arra, hogy egy ilyen, egy melegebb, egy kevésbé csapadékos, vagy éppenséggel egy magasabb széndioxid szintű légkörben jól tudjon működni, mert megszüntettük a biodiverzitást. Ugyanez igaz a versenyre is, tehát a versenynek talán az a legfontosabb feladata, hogy a jókat fölemeli, a rosszakat pedig vagy megtartja egy még működőképes, de nem nagyon profitábilis és növekedni képes állapotban, vagy egyszerűen megszünteti őket, megtisztítja ettől a működés. De nyilván ez is, hogyha jó-rossz megoldásokat nézzük, a biodiverzitásban is nyilván vannak magterületek, vannak védett területek, ahol valamennyire megpróbálunk beavatkozni, hogy ezt az állapotot megőrizzük, és legyen esélyünk a túlélésre. Ugyanígy ez a gazdasági versenyre is, hogy ott is vannak, ahogy most a versenytörvény, vagy akár EU-s versenyjogszabályok meghatározzák, hogy nem ez a partalan szabad verseny van, hanem egy viszonylag szabályozott, kultúráltan működő verseny, ami azért elég sok ország bizonyított. Most, hogyha ezeket elfolytjuk, vagy ahogy a civil társadalmat is megpróbáljuk úgy alakítani, hogy nekünk tetszen, akkor nem maradnak tartalékaink. Nem maradnak tartalékaink arra, hogyha rosszabb lesz a helyzet, akkor tényleg egy alkalmasabb a versenyben részt vegyen. Hogyha tönkre tesszük a környezetünket, akkor nem tudunk majd egyetem mit enni, nem tudunk hova menni, nem tudunk hogyan működni ebben a környezetben, és ugyanez igaz a politikára is, hogyha nincsenek civil szervezetek, nincs egy civil szektor, hanem ilyen álcivil, illetve egy másik ilyen rendkívül a politika területére húzódó civil szférát érzünk, akkor nincsenek tartalékaink, amiből az emberek elő tudnak lépni, vagy aminek az alapján a politikára azt mondják, hogy hát ez így nem jó.
Akkor most én is el foglak folytani, de csak egy szünet elejéig, hogy legyenek még tartalékok a második részre is. Szeretnék mindenféle pozitív dolgokról, megoldásokról, kellemesítésről beszélgetni veled. Önök pedig jöjjenek majd vissza, illetve maradjanak velünk.
Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
Folytatódik a Ceglédi kérdezi a Spirit FM-en, vendégem továbbra is dr. Litkai Gergely, akivel az első részben politikáról beszélgettünk, de nem úgy, ahogy arról szokás, tehát nem merültek föl sem frakciókérdések, sem átülések, lemondások, bemondások, hanem megpróbálunk valamit arról mondani, ami holnap után is még érvényes lehet. És ugye az volt a motto vagy a mondása az előző részben, hogy érezhetik úgy sokan veled együtt, és hogy ez egy ilyen kellemetlen ország most sok szempontból, de ez nem egy öncélú fikázódás, hanem egy ilyen kellemesítési projektet próbálunk meg itt fölvázolni, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy úgy mindenki számára Magyarország az egy kellemesebb hely lenne. És akkor te fölvázoltál már pár dolgot, de hogy tudsz-e egy vázlatot is adni? Tehát, hogy milyen pontokon menjünk végig?
Gyakorlatilag az a jó egyébként, hogyha a kellemesítésről beszélünk, hogy Magyarország alapvetően adottságait tekintve, illetve az itt élő embereket tekintve nem arra van predesztinálva, hogy kellemetlen hely legyen. Tehát nem egy sivatagi ország vagyunk, ahol nyáron 50 fok van, és ez még akármennyire is a klímaváltozás erősen érinteni is fog minket. Ez egy ideig nem leszünk ennyire...
Muszáj leszek a klímaváltozás kapcsán, hogy mondjam, nagyon pesszimista mondataidba annyit beletenni, hogy én sokat beszélgetek borászokkal, valamennyire tudod, itt is volt már vendégem, hogy tudod, ez a hobbim, és én azért miközben nagyon félek a klímaváltozástól, picit várom azokat a szőlő és ezzel borfajtákat, amiket most még nem lehet Magyarországon termeszteni, de 20 év múlva már
tesznek. És a hozzájuk tartozó random kártevőket, az mindig jó.
Én azt sem szoktam érteni, hogy mi végre van itt Poloskán, de mindegy.
Azért. Igen, de De most csak így a kellemességre visszatérve, tehát egy szép ország vagyunk, ilyen átlátható, tehát nem egy ilyen végtelen, mint Kanada vagy Oroszország, hogy elindulsz, az csak mész, itt elindulsz és megérkezel. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy túl ne szaladjál, ugye, mint a grippeneknél felszállnak, azért húzni kell a féket, vagy a féklapokat, hogy nehogy átsodrodjanak egy másik országba. Tehát minden szempontból egy jó és optimális méretű ország lehetnénk, nagyon jó helyen. Hogyha kereskedelmileg nézzük, hát nyilván geopolitikailag pedig egy kicsit veszélyesebb helyen. Na most, mivel kéne kezdeni ezt a kellemesítést? Én szerintem az első, amit eddig is mondtam, de nem szégyellem újra elmondani, az oktatás. Tehát, hogy ez egyszerűen el kell kezdeni az embereket arra szocializálni, akár gyerekek, akár felnőttek, hogy a jövő problémáival hogyan kell szembenézniük. Ami a jövő problémái, megint csalók, ezek a jelen problémái. És itt nem csak a klímaváltozásra gondolok, hanem nagyon sok olyan dolog lesz, mint a COVID, vagy a, mit tudom én, a mesterséges intelligencia, ami még 2019-ben ez volt a legnagyobb problémánk, hogy mi lesz, hogyha a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat. Ezek mind bonyolult, rosszul struktúrált problémák, hogyha marketing menedzser vagy egy cégnél, akkor is bonyolult, rosszul struktúrált problémákkal találkozol már, mert megszakadnak az ellátási láncok, bonyolult hirdetéseket kell feladnod, olyan igényei vannak a lakosságnak, és annyi feedbacket ad, amit szinte lehetetlen kezelni. Tehát erre kéne felkészülni. Hogy
kicsit,
amikor...
kicsit részleteket erről az oktatásról, amikor ilyen alternatív megoldások kerülnek szóba, akkor a hozzám hasonló előítéletes vidéki bunkók, ugye a szavazatszámláló bizottság tagjaitól ezt tudhatjuk, szóval azok alapvetően ilyen analfabétaként hagyott babzsákon mondókázó ilyen alternatív gimnáziumi gyerekeket látna maguk előtt. Hogy mit kellene valójában tenni az oktatásban?
Én nem ezt érzem azért, hogy mondókázni kéne meg ilyeneket, de sokkal több csoport feladatra lenne szükség. Tehát, hogy együtt összefogva oldjatok meg valamit. Ami már megvolt egyszer az oktatásban, ezzel párhuzamosan szerintem nagyon fontos lenne, hogy differenciáljunk. Tehát, hogy akinek több képessége van, vagy készsége, annak kapjon lehetőséget, aki gyengébben teljesít, tudjon felzárkózni. És legyen annyi tartalék az oktatásban, hogy a leszakadókat egyszerűen ne, legalább ne jobban szakadjanak le, mint amikor elindultak. Hogy az oktatási rendszer legyen olyan szempontból fair, hogy ha egy középiskolába akarsz felvételizni, ugye most mindenkit kell neki külön tanár, aki felkészíti, kell neki egy olyan vízió, hogy akkor ő hova akar menni, és nyilván ezt a legnehezebb elindítani valahonnan, mert volt egy kutatás, ugye két dolgot emelnek ki, Angliában követték több évtizeden keresztül a gyereket, hogy ki az, akinél csökken ez a gap a leszakadás esetében, és két dolog volt, amit találtak, az egyik az esti olvasás a gyerekeknek, a másik pedig a saját gyerekünk jövőjébe vetett hit. Tehát, hogyha én hiszek abban, hogy ő belőle lesz valaki, akkor sokkal nagyobb eséllyel fog felzárkozni, és sokkal nagyobb eséllyel fog kitörni abból a helyzetből, amiben ő beleszületett. Na most... itt Magyarországon nagyon sokszor azt érzem, hogy a szülők se hisznek abban, hogy az ő helyzetük változhat. Tehát, hogy eléggé predesztináltnak érzik magukat, hogy én ebbe születtem, én ebbe is fogok meghalni. Tehát ezen keretek között tudok okoskodni, ügyeskedni, másod-harmadállást vállalni, de nagyon nem török ki ebből a státuszomból. A másik pedig az, ami... így az oktatásban szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, az együttműködésnek a formáit megmutatni a gyerekeknek. Tehát, hogy ha az egyik ért valamihez, a másik ért valamihez, akkor azt hogy tudjuk összerakni? Azt hogy tudunk megoldani valamit?
De a magyar közoktatásra pont nem ez jellemző, hanem mindenkinek ugyanannyira kell tudnia mindent.
Igen, és nyilván kell egyfajta tanulási standard, de talán a nemzeti alaptantárnak ez a legnagyobb problémája, hogy nem csak a gyerekek mások, de hát az a környezet, ahonnan jönnek, amivel meg lehet fogni egy gyereket, és óriási különbségek vannak, és a tanárnak olyan fajta óriási tananyag leadási kötelezettséggel, ami uniformizált, gyakorlatilag elveszik a kedvét és a lehetőségét is attól, hogy ez gyerekre szabja, környezetre szabja, és ezzel a gyerekekkel is elhitesse azt, hogy érdemes tanulni, érdemes egyáltalán gondolkodni, mert ez talán most szerintem a tanulás és a gondolkodás nem mindig jár kéz a kézben nálunk. Illetve a másik, ami én ezért is nem szoktam nagyon petíciózni, mert én hasonlóan hozzá nem hiszek ebben, de hogy a pedagógusok mellett kiállni, azért is gondoltam, hogy nagyon fontos, mert szüleim is pedagógusok, és őnekik szerencséjük volt, mert apukám vállalkozó volt, és utána lett pedagógus. Tehát volt egy olyan tartalék, amiből őt nem érdekelte, hogy miből fogunk megélni, mert addigra már megcsináltam, amit szeretett volna. De pont a pedagógus átlagbérekről mutattam ott a közös estünkön egyet, hogy nem csak arról van szó, hogy az átlagbérhez képest, hogy általában ugye keveset keresnek a pedagógusok, hanem a többi országban az átlagbérhez viszonyított aránya pedagógus béreknek rendkívül alacsony Magyarországon. Tehát Ausztriában jóval többet kapnak a pedagógusok, mint az átlagbér, nálunk pedig jóval kevesebbet. Tehát ez nem csak azt jelzi...
Hogy vagyunk, melyik két ország között vagyunk?
Hát, ha a tanárkezdő fizetést nézzük, akkor Észak-Macedónia és Szerbia között helyezkedünk el. Hogyha a vizsgált országok közül még Romániában is magasabb az átlagbérhez viszonyítva a tanári fizetéseknek az aránya. És én szerintem ez egy jó üzenet is lenne, tehát hogy mi megbecsüljük őket. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos hivatás. Ez azért is lényeges, mert amikor valaki pályát választ, akkor nyilván nézi a bérezést is, de nézi azt is, hogy a társadalmi megbecsültsége milyen. Tehát, hogy társaságban azt mondja, hogy egy pedagógus vagyok, akkor nem az ezt, hogy pedagógus.
Hát emlékszel rá a felvonulók kértékben, amikor a Gál Völgyit, hogy kérdezik, hogy én értelmiségi, nem pedagógus vagyok, igen. És hogy itt reagál
egy státuszra. De egyébként ez szomorú, mert azóta se javult a helyzet, és valóban az értelmiségi léthez, ahogy az ember polgár legyen, hogy eljárhasson színházba, hangversenyre, megvehesse azokat a könyveket, amiket akar, tehát ez a fajta bérszínvonal az nem elegendő. És én ezért is, hogyha visszatérünk az elejére a műsornak, ugye ez a megosztó érzelmi alapú politizálásnál, sokszor nagyon rövid távú célokat szolgál ki hosszú távú károk mellett. Tehát például a pedagógusokat így célkeresztbe venni csak azért, mert ők jól kiszámítva ezt a sztrájkot, a választások előtt próbálták érvényesíteni az érdekeiket. Én elég sok nem kormány ellenes szavazóval is, tehát kormánypárti szavazóval is beszélgetek, és azt látom, hogy a pedagógusok azok hihetetlenül elnépszerűtlenedtek, még ahhoz képest is, ahol eddig volt a társadalmi megbecsültségük, mert akkor jöttek, mindenki mond róluk mindent, és ezzel lehet, hogy rövid távon jó volt, mert akkor így lejáratták az összes ilyen követelést, meg politikailag eljelentéktelenítették őket a választások előtt. Ezzel még egy veszélyforrást lokalizálva és hatástalanítva, mármint a kormánypár. Ugyanakkor ezen még több embernek vették el a kedvét attól, hogy valaha is eszébe jusson, hogy pedagógusnak menjen.
Ez a közoktatás. Ugye említettem már, hogy két valódi egyetemi ember között szoktam ülni a színpadon, és hogy tehát neked is van közvetlen és mély tapasztalatod arról, hogy milyen a magyar felsőoktatás ellentétben például a Bangónéval. És hogy a kérdésem arra irányulna, hogy vajon azon túl, amin a politika felszínén folyik a vita, hogy most akkor legyen-e tandíj, ne legyen, mikor legyen, meddig legyen, hogy az alapítványokban legyen-e a vagyon, vagy az államnál, vagy más szereplőnél. Szóval, hogy biztos, hogy van stratégiaibb kérdés a felsőoktatás kapcsán is. Hogy szerinted hogyan lehetne kellemesebb ország a felsőoktatás felől nézve?
A felsőoktatás... Szerintem itt is talán a bright spotting működik a legjobban, tehát hogy nézzük meg, mi az, ami jól működik. Tehát mindenféleképpen, mondjuk ha a magyar egyetemi rangsorokat nézzük, a SOTE az, ami jól működik. Nem? Tehát ami nagyon egyszerű okai vannak, vagy legalábbis amit én tudok ebből deriválni, az az, hogy egy olyan tudást adnak, ami nemzetközileg használható, hiszen egy korszerű, nagyon jól konvertálható tudást kapnak. Hosszú évtizedek alatt építették fel azért ezt a presztízst, hogy ők idegen nyelven is jól oktatnak. Azzal, hogy nagyon sok fizetős külföldi diákjuk van, olyan plusz forrásokat tudtak azért bevonni, ami jó, bekerültek a nemzetközi tudományos vérkeringésbe is, és ebből látszik, hogy ez nem egy lehetetlen feladat, hogy itt ilyen jó egyetemeket építsünk. De itt ebben benne volt az a verseny, tehát, hogy nem valaki kitalálta, hogy na most akkor ez lesz, hanem azért ez egy egyetemi autonómia határain belül megvalósuló elképzelés volt, és egy jól működő elképzelés volt, aminek köszönhetően itt tartunk. Tehát az se úgy nézett ki, hogy először alapítványba szervezték az egész sotét, majd valaki, aki életében nem látott még egyetemet, de valahogy bekerült ebbe a kuratóriumba, azt mondta, hogy na mostantól ezt fogjuk csinálni, hanem az egyetemi autonómia határain belül működött ez jól. Tehát én szerintem nem véletlen, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt mindig is, az hogy autonómok legyenek ezek az egyetemek, így tud ez működni, ahogy a sajtó is úgy tud működni, és ellátni a funkcióját, hogyha független, tehát hogyha bizonyos sztenderdeket betart. Egyszerűen ezt már kipróbálták évtizedek, vagy évszázadok óta, és hát így működik. Most lehet próbálkozni más módszerekkel is, de hát az kevésbé lesz hatékony, vagy kevésbé örvendetes, vagy kellemes eredményekhez vezet. A másik, ami a felsőoktatásban is, vagy az egészségügyben is.
Nagyon fontos, egyébként akartam is kérni, hogy a sotét már behoztad, akkor evezzünk át, mert az egészségügy területén.
Igen, a nagyobb erőfeszítést, és ezért szoktam mondani, hogy a politikusok gonosz lusta marketingesek lettek. Itt a gonosz szót azt szerintem értjük, hogyha valaki nézte ezt a kampányt, hogy miért gonosz?
Gergő, gondolj bele, hogy itt vagyunk egy földet eget megrázó világjárvány után, tehát épp most lépünk ki a hátsó ajtón, ehhez képest a magyar kampányban volt ugyan, bocsánat, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok, hullaszámlálás, de nem volt arról semmiféle beszéd, hogy a magyar egészségügyen mit kellene, meg lehet tenni annak érdekében, hogy legközelebb már ne nálunk halljanak meg a legtöbben. Semmi stratégiai elem nem volt.
Igen, ez a probléma, hogy szerintem az agy nagyon nagy, rendkívül plasztikus, tehát nagyon nagy a plaszticitás, és amikor az ember elkezd nagyon rövid távokban gondolkodni, akkor igazán egy idő után el is veti a hosszabb távú kérdéseket. Tehát a politikusok is nálunk már teljesen erre szocializálódtak, és ez az élet-halál harcból, amit maguktól is elhittek, hogyha ő egyszer nem lesz kormányon, akkor neki annyi vége, és nyilván egy csomó esetben sejtjük, hogy miért gondolja így, de ennek ellenére a hosszabb távú stratégiát igénylő döntések vagy átalakítások, azok nem történtek meg. Tehát ez már X, Y, Z, mindenki elmondta, hogy az egészségügyen mi a probléma, de nyilván nem volt még senki, bármilyen felhatalmazása is volt a Fidesznek, tehát most már ez a negyedik kétharmada, és még mindig, hát, hogy olyan, hogy emeljük meg az orvosok bérét, az megold valami. Tehát, hogy építsünk olyan kórházakat EU-s pénzekből, főleg, hát az majd jó lesz. De ugye ezeket a rendszer szintű problémákat, hogy ezt egyáltalán hogyan finanszírozzuk, azzal senki nem foglalkozott. Volt egy ilyen fellángolás, amikor ugye a magánnyugdíjakat elvettük, hogy az majd jó lesz, betömi a költségvetést, ezzel más is próbálkozott, annak is jó volt egy ideig. De az, hogy mondjuk az egész a bérterheket átgondoljuk, vagy egyáltalán, hogy én milyen szolgáltatást kapok cserébe azért, amit befizetek, vagy hogyha már van egy egészségügyünk, akkor van egy magánegészségügy, most aki gyakorlatilag olyan, mint a magánbölcsödék, tehát most mindenből van magán, hogy akinek van plusz jövedelme, akkor az, ami az állam feladata lenne, az mással meg tudja csináltatni. Hát most jött ki a magánegészségügyre egy egészen ijesztő szám, ugye, hogy hány százalék a biztosítottaknak vesz igénybe magánegészségügyi ellátást, aminek ugye a nagy részére semmiféle TB finanszírozás nincsen. Tehát most vagy el kéne dönteni, hogy most akkor ezt vagy egységesen kezeljük az egészségügyen, mert most ez is egy ilyen nagy vicc volt, ugye, hogy most elmegy az ember egy kórházba dolgozni, megkapja megkapja a bérét, és utána, ha hozzájárulnak ahhoz, hogy elmenjen magába dolgozni, akkor mehet csak el. De, és kérdeztem, hogy orvos ismerősöket, akikkel együtt járok edzésre, hogy volt-e olyan, aki nem kapott ilyen hozzájárulást, mondták, nem. Tehát, hogyha valakinek ne vagyják, akkor már el is ment másnap. Tehát, hogy igazán a munkaerőpiac sem működik ebben, nem működik ennek az egésznek a logikája, hogy most akkor miért nem lehet azt, hogy én befizetem a TV-járulékomat, kötök egy magánbiztosítást, hogy az egész világ működik. Ha én jobb szolgáltatást akarok, egy ágyas szobát, vagy bármit, akkor a magánbiztosításom terhére, vagy ha nincs olyan, akkor zsebből kifizetem. Most ehhez képest meg ez az okoskodás van, hogy én elmehetek, akkor még mindig van az, hogy akkor a kórházba visszakerülsz, úgy arra az osztályra, ahol a doki dolgozik, akkor TB-re ott megműtene. Tehát, hogy megint nem az volt, hogy volt egy tiszta koncepció, amit bárki végig akart volna vinni, hanem a legkisebb áldozattal a politikai renoménkon, meg a politikai támogatottságunkon próbáljuk ezt megcsinálni.
2006-os koalíciós tárgyalások egyik jellemző története volt. Amiről te beszélsz, az Molnár Lajosnak lett volna a terve. Nem titok, én is akkor ott dolgoztam vele egészen odáig, a koalíciós tárgyalásokig, és ott történt meg az, a Lajos szegény, meg nem ilyen már, ő nagy dohányos volt, ezért állandóan cigiszünetet kellett tartani miatta, és az egyik alkalommal hamarabb szaladt vissza, mint a szocialisták, és ugye ott volt nem mondom ki a nevét, az egyik szocialista egészségpolitikusnak egy nagy vastag mappája, és mindig, mikor a Lajos mondott valamit, akkor az ott a válasz, hogy nekünk is megvannak a magunk érvei. És a Lajos a cigizésből visszament, megkerült az asztalt, kinyitotta a mappát, és volt benne egy teljes zacskónyi, tök üres fénymásoló papír. Tehát, hogy a vita igazából arról szólt, hogy a status quo megváltoztatható-e vagy sem, és volt egy ajánlat, ami a tiéd is efelől, és ezzel szemben volt a változatlanságnak az ígérete, vagy berögződése, ami 2006-tól más szempontból, meg 89-től kezdve mostanáig.
Igen, de hogyha az egészségügyet mondjuk én megkérdeznének, mint polgárt, hogy számomra mi lenne az első lépés az egészségügyben, hogyha vagy menedzserként, aki nagyon sok projektet kellett, hogy lemenedzselje, azért a politikusok is szeretik a kisebb ellenállást. Tehát a legkisebb ellenállás hol van? A prevencióban. Tehát most az, hogy a megelőzés, ez az nem kellenek nagy rendelőintézetek, nem kellenek hozzá hihetetlen összevonások sem, hanem kell egy koncepció. Tehát most, amit vetítettem számokat, ugye, hogy 2011 és 21 között 380 milliárd forintot költöttünk cakli-pakli prevencióra, és évente költünk 980 milliárd forintot alkoholra és cigire. Tehát, hogy ez így a kettő nincsen egymással arányban, és elköltöttünk több mint 3000 milliárdot sportra, de nem úgy sportra, hogy mindenkinek fitness bérlete van. Tehát ez mindenféleképpen ez lenne az első lépés, hogy prevenció. Tehát, hogyha nincsen egy ember, aki ezt át tudja szervezni, akkor vegyük el erről a terhelést, amilyen gyorsan csak lehet. Lázár János nem tudom mióta küzd a dohányzás ellen, nem tudom, hogy még mindig tárca nélküli miniszter, vagy öngyújtó nélküli minisztere, aki ez ellen küzd. De hogy itt is az van, hogy próbáljuk a közegészségügyi szempontokat figyelembe venni, anélkül, hogy elveszítenünk a dohányosok szavazatait.
Hát meg a befizetett adójukat, Gergő, gondolj hát bele, nyilván, mi az pénz is van, meg a trafikokban a kormány közeli vállalkozóknak mi pénz van. Zárójelben jegyzem meg, hogyha szeretnél a zöld ügyekről beszélni, akkor 4,5 percünk van rá, és pontosan tudom, hogy,
persze,
hogy
persze,
ha,
persze,
anélkül de, nem fogsz kimenni
a
stúdióból.
De hogy én ilyenféleképpen, tehát az, hogy támogassuk a munkavállalók sportolását, tehát hogy a szép kártyában akkor legyen az, hogy kapsz sportra. Próbáljuk meg az életmódot átalakítani, másként kommunikálni erről, tehát nem mindig pálinkával kocintani, disznótorosozni.
Hát leghízlalóbb meg egészségtelen ételeknek az árat maximalizálták. Igen. Egy nyomorult salátát nem lehetett maximalizálni, ha már valamit, nyilván én nem szeretem ezt a megoldást, amit választottak, de akkor legalább úgy nézni, ez is egy kicsit lehetne divers.
Igen, és ebben is, tehát hogyha valakinek ilyen kommunikációs birodalom áll a hátam mögött. Ilyen eszközök van, hogy ezt lehetne abszolút jó dolgokra is használni. Tehát ez az életmódváltás, az tényleg a példamutatás és az ehhez szükséges források elhanyagolhatóak ahhoz képest, mint amennyit egy ilyen életmódváltoztatás nélküli élet eredményez több millió polgártársunknak. Ugye 2,5 millió embernek van alapbetegsége, 10 millió emberből. Tehát minden negyedik embernek van valamilyen baja.
Na jó, hogyha lett volna egy új kormány, hogy ez a mostani az rájönne, hogy fontosak neki a zöld ügyek. És azt mondaná, hogy kedves Litkai doktor, egészen idáig nem volt környezetvédelmi minisztérium, de most lesz. És nekiállunk, hogy kidolgozzuk ennek a minisztériumnak a teendő listáját, a programját. Akkor melyek lennének a legfontosabb dolgai, mondjuk, hogyha holnaptól lenne megint egy környezetvédelmi tárca és tárcavezető?
Nyilván itt ugye ketté kell venni, tehát van természetvédelem, meg környezetvédelem, hogyha ketté venném az a természetvédelemben, az nagyon-nagyon fontos, hogy azokat a területeinket, amik még érintetlenek, vagy amiket vissza lehet egyáltalán fordítani ebbe az állapotba, azokat minél előbb megtegyük, mert azok lesznek a tartalékaink, hogyha minden rosszra fordul. Most a klasszikus például, hogy vidig küzdök a Fertőtó, vagy a nemzeti parkokban legalább átállni a szállaló erdőgazdálkodásra, minél több érintetlen ilyen magterületet meghagyni, mint a Észak-Mátrában is vannak, ahol ezek a fajok tudnak normálisan érintetlenül létezni, és tartalékot képezni nekünk a jövőre, vagy csak mondok, hogyha elkezdeni tényleg most, ami a kormánynak ebben a kis zöld szösszenetében is, ami, hogy minden gyerek után ültetnek egy fát, ez nem tudom, hol tart, mert ez egy ideig volt, aztán...
Megtanultak a gyerekek mászni, és
megtanultak, igen, és akkor már veszélyesnek gondoltál. De például ez az erdősítésnek többféle szempontból is nagyon nagy szerepe lenne. Egyrésztről az, hogy élhetővé teszi majd azt a környezetet, a városokat, másrésztről pedig a mikroklímát is nagyban befolyásolni tud. Olyan helyeken, ahol már most tudjuk, tehát a Dél-Alföldön itt-ott, ahol elkerülhetetlen lesz a klímaváltozásnak egy súlyosabb megjelenési formája. De ez csak ilyen egyszerű a környezetvédelemnél, pedig hát ami stratégiai érdekünk lenne, ez a magyar energia szükségletnek minél nagyobb részét fedezni megújulókkal. És ahhoz, hogy ez fedezhető legyen, tehát elengedhetetlen lenne az egész energiahálózatnak a korszerűsítése, tehát nem kiprivatizálás, visszaprivatizálás, megszabadulás vagy visszaszerzés, egymás között cserebere, tehát mintha ilyen zenés, székrel ülős játékot játszanánk, akkor adunk egy erőművet, aztán visszavesszük, aztán újra ide, újra oda, hanem tényleg egy olyan ilyen okos hálózatnak a létrehozása, tehát minden most már okos, de egy ilyen okos hálózatnak nagyon fontos, hogyha nagyon sokan vesznek ki belőle, táplálnak be, és nem feltétlenül azonos időszakokban, akkor ezt menedzselni tudja, legyenek olyan kapacitások, amivel ezt át lehet vinni. Próbáljunk meg tényleg az energiatárolásra rámenni, próbáljuk meg mi a környezetváltozással, vagy a klímaváltozással, és egyáltalán az éghajlatváltozással együtt jár az, hogy minél több szigetüzemet, kis mini erőműveket, kis mini közösségi energiaprojekteket finanszírozni, mert ez egyrészt a stratégiailag is fontos egy országnak, hogy ne legyen olyan sérülékeny. Tehát, hogyha tönkre megy egy vezeték, akkor utána ne az legyen, az egész országban sötét van, hanem ez egy lokalizált probléma lesz. Nyilván a paksi atomerőmű szerintem sok sebből vérzik, tehát most már lehet érezni, hogy nagyon-nagyon sok sebből vérzik, de nem is lenne szerintem fenntartható. Tehát amit...
És akkor Paks 2 ne is legyen?
Hát én Paks 2 ellenes vagyok, bár ugye mindig azt mondják, hogy hát az atomenergia az végül is ugye karbonsemleges, ez végül is igaz, de erre szoktam mondani, hogy ugyanakkor majd ha 2000 év múlva valaki benyit a nukleáris hulladék tároló ajtaján, akkor milyen nyelven írjuk ki, hogy az nukleáris hulladék, mert addigra lehet, hogy már például már angol nyelv se lesz. Tehát, hogy ez nagyon hosszú távú van közelhető környezeti hatásai vannak, plusz most ugye stratégiailag is érezzük, hogy most hoztak fűtőanyagot ugye Pápára Oroszországból, tehát ez azért nem ez a legbiztosabb módja az energiaellátásunknak, plusz azzal, hogy a Duna vize az melegszik, és csökken a vízhozama, egy nagyobb atomerőműnek a vízellátása is eléggé kockázatossá fog válni néhány évtizeden belül, vagy akár néhány éven belül is. De röviden...
Igen, mert le fogom zárni.
Igen, de hát mindenféleképpen ezt a zöld infrastruktúrára rá kéne mennünk, ennek a kutatására, a K+F-re, hogy akár ebből is, ami egyébként a kormányprogram programban is benne volt, vagy Matolcsi Györgynek, a MNB-nek a zöld programjában is benne volt, hogy ebben legyünk élenjárók, mert ez a mi életünket is megkönnyít, és ráadásul olyan technológiákat tudunk előállítani, amivel amire az egész világon szükség lesz.
Van egy olyan reményem, hogy akik ezeket a műsort hallgatják, köztük döntéshozók, politikai spindoktorok, egyebek, azok kedvet kaptak a kellemes ország projekthez, ezt párszor majd még el fogom mondani kölcsönvéve tőled szlogenként, és mindenkit arra biztatok, hogy akinek nem volt ez elég, az kérdezze meg még Litkai Gergelyt arról, hogy hogyan lehetnénk egy kellemesebb ország, bízok benne, hogy még ezt itt is meg fogjuk tenni idővel. Úgyhogy...
Még mielőtt úgy tűnne, hogy én engem kell mindenről megkérdezni, hogy nagyon sok okos ember van, aki hasonlókat el tudja mondani, csak velük szerintem nem szívesen beszélgetne.
No, meg nem annyira szórakoztatóak, úgyhogy most viszont el kell búcsúznunk, úgyhogy köszönöm szépen dr. Litkai Gergelynek.
Dr. Ceglédi Zoltánnak köszönöm a kérdéseket.
Igen, köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm Nagy Teodóra szerkesztő munkáját, és főleg köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb és tovább is, viszont hallásra.
Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.